Én is köszöntök mindenkit az Úr nevében, örvendek az újbóli találkozásnak. Most már kicsit barátságosabban találkoznak a tekintetünk, egymás tekintete. Egy kicsit megszokottabbak ezek az esték. Valakivel beszéltem ma, aki azt mondta, hogy ugye már a vége fele tartunk a sorozatnak, hogy hiányozni fognak ezek az esték. Ez azért nagyon jó, mert azt jelenti, hogy az érzékenységünk, amit sokszor nem is veszünk észre, de ott van a lelkünk mélyén, érzékenység a szent, a magasztos, a nemes dolgok iránt, az működik. És hogyha ezeken az estéken, amikor Isten élő és ható igéje valamilyen hatást gyakorolt bármelyikünkre, az csak pozitív lehet kimenetelében, amennyiben azt az életérzést, azt az indítatást nem hanyagoljuk el, hanem ápoljuk. Ha le is jár ez a 10 alkalom, biztos, hogy lesz mód másképpen az Úr ígéje körül elmélkedni, gondolkodni. Gondolom, hogy a helyi gyülekezetnek vannak már elképzelései arról, hogy ez a kialakult család, a mindenesti család, ne maradjon el attól, amit az Úr lelke szeretne továbbra is fenntartani, mint egy tüzet a mi lelkünkben, hogy ez a felkeltett érdeklődés Jézus Krisztus személye és tanítása iránt továbbra gyarapodjék, és bennünket növeljen alkalmasakként az Úr országának a számára. Továbbra is kihasználjuk ezeket a kezdeti pillanatokat az előadás elején arra, hogy újból emeljük fel szívünket és lelkünket az Úrhoz, és mondjuk el azt, hogy csodáljuk őt, szeretjük őt, úgy, ahogy gyarló szívünkkel tehetjük ezt. Soha nem tudjuk kiegyenlíteni azt, ahogyan ő szeret bennünket, azzal, ahogyan mi szerethetjük és szeretjük őt, de növekedni ebben a szeretetben mindenképpen lehetséges, és ez mindenkinek jó, elsősorban nekünk. A szeretet az olyan, hogy szeretjük, ahogy Adit idéztük valamelyik este, hogyha szeretnének minket, de igazán a szeretet nem csak abból áll, hogy valaki szeret engem, hanem abból is áll, ha én szeretem azt. Ez a hang-visszhang mechanizmus, ez az Úr Jézus Krisztusnál csodálatosan működhet, mert ő már mindent elvégzett, ő megmutatta, bebizonyította az ő szeretetét, azáltal, hogy az életét adta. Ő nem úgy szeretett minket, mint ahogy köztünk gyúl lángra néha a szeretet, hogy pillanatnyilag annyira oda vagyunk egy személyért, hogy azt mondjuk, hogy éretted, meghalnék, ha kellene. Ő éppen meghalt. Nem csak mondta. Ezért, amikor estéről estére feltekintünk, és azt mondjuk a szívünk, lelkünk mélyén, hogy Jézus, te égi szép, ez egy olyan megszólítás, ami bennünket nemesbít és fölemel, és valahogy oda csatol azokhoz az elődeinkhez, akik hasonló csodálattal tekintettek az ég felé. És amint estéről estére mondom, a zsoltáros idején ő még csak ígéretből ismerte a Mesiást, és mégis így tudott lelkendezni, érette, akit hallásból ismert meg, és isteni kijelentésből, hogy szebb vagy az emberek fiainál, kedvesség ömledez ajkadon. Jézusnak ez a megnyilvánulási forma, a beszéd, ez olyan volt, mint egy fegyver. Nem hiába mondja a Szentírás, hogy az Isten ígéje olyan, mint egy kétélű fegyver. Elhat, utat vág, utat tör magának. Jézus beszéde ilyen beszéd. Az a kedves beszéd, amelyik ellenállhatatlan tud lenni. És ez már rajtunk múlik, hogy engedjük, hogy hasson az ő beszéde nálam is, vagy elengedjük, és hatni fog máson. És én tanuként, szemtanuként maradok, kívülállóként maradok, ami talán a legnagyobb kár volna. Ennek az apropóján, hogy Jézus Krisztus beszéde egy olyan kedves és hasznos beszéd, ami sokakat lenyűgözött, akkor is, amikor közvetlenül hallgatták, és azóta, akik olvasták bizonyságként a szemtanúktól ezeket a szavakat, ez ma is fennáll, és ezek a szavak ma is élő szavak, és estéről estére én már harmadik alkalommal, hogy Jézusnak ezeket a nyilvános beszédeit, beszélgetéseit, amiket az evangéliumok örökítenek, ezeket elemezzük, azért, hogy a bennük rejtett tanulságokat magunknak kihámozzuk, és a posztmodern körülményeire és a magunk szükségeire megtaláljuk azokban azokat a megoldásokat, amiket az Úr elrejtett. Minden beszéde az Úr Jézus Krisztusnak értelemszerű. Csak kell venni a fáradtságot és belehatolni. Ahogy az egyik este mondtam Moldován Vilmos teológus szavait, aki azt mondta, hogy a Szentírásnak az üzenete nem mindig csak a szövegbe, hanem sokszor a szöveg mögött, a sorok között van. Ha kell, tudunk mi a sorok között olvasni. Mi lenne, hogyha az evangélium esetében is ezt tennénk? Hogy azt a gazdagságot, ami meghúzódik a szöveg mögött és a sorok között, azt felkutatnánk, és levonnánk minden este a szükségeseket a számunkra. Ebben van segítség talán ezekben az előadásokban. Egy újabb eset az Úr Jézus mindennapi programjából, egy újabb beszéde, amit mondott, és amely egy újabb kérdést vet fel a mai embernek, olvasónak és a mai hallgatónak a számára. A harmadik nyári évad részből a harmadik tárgy áll előttünk, amely tárgy ezt a kérdést veti fel, merre vagy boldogság? Ha elismerjük, ha nem, ennek a kérdésnek az alapján küzdjük meg életünk küzdelmét, és gyerekkortól koporsóig ezen vagyunk, hogy valahogy megtalálnánk a boldogságot. Közbe-közbe történik az, hogy kiábrándulunk, lemondunk, megbotlunk, és hallani sem akarunk róla, mint akik meggyőződtünk, hogy nem létezik boldogság. Miután hittünk, a felnőtt kor meghozza. Hittük, hogy a pénz, amit majd megszerzünk, meghozza. Hittünk, hogy a társas élet meghozza, hogy a teljesítmény, amit tudunk produkálni, meghozza. És nem hozták el. Tényleg érdekes ez a kérdés, hogy ma este hogy gondolja az Úr Jézus Krisztus? Hogy hirdeti meg az evangélium ezt a nagy lehetőséget? És tényleg merre van a boldogság? Én azért látom ezt a kérdést lehetségesnek és felvetett kérdésnek, mert az ige, amit olvasni fogunk ebben a hetedik előadásban, az ige ezzel kezdődik, a boldogság gondolatával. Azonnal ki fogjuk vetíteni ezt az ígét. Az Úr Jézusnak van egy beszéde, amely valahogy társul korábbi és későbbi beszédeivel, ami azt jelenti, hogy több ízben ő visszatért erre az életszerű jelenségre az életünkben, az étkezésre. Ezt a címet adtam, hogy vacsora, de megjelenik az evangéliumban a Jézus erről szóló beszédei egyik másika, megjelenik lakomaként is. Ünnepi asztal ez. Nos, az ige, ami vitaindító, hogy úgy mondjuk, az Lukács evangéliumában található, ahol majd meg fogjuk látni, több megközelítésben Jézus beszél, egy ilyen tanítást terjeszt arról, hogy hogy is van az étkezéssel. Az étkezéssel, mint szociális jelenség. Az asztalnál nem mindig az étel a legfontosabb, hanem a társaság. És Jézus ilyen szempontból nagyon érdekesen közelíti meg, és nagyon értékes gondolatokat tanít azoknak, akik felfigyelünk. Az ige így szól, mikor pedig ezt az egyik vendég meghallotta, így szólt hozzá, boldog az, aki Isten országának vendége. Nyilván Jézus a vacsorához, a lakomához azért folyamodott, mert az az életünk egyik legkedvesebb alkalma. Ha éhesek vagyunk, akkor a szép se szép, a jó sem jó. Minden bajunk van, amikor éhesek vagyunk. Azt szoktuk mondani mi magyarok, hogy a szerelem is a gyomron keresztül megy. Valóban lényeges az az életérzés, ami együtt jár az étkezéssel, és nem véletlen az, hogy a mennyország örömteljes alkalmát, a legelső találkozást ott, az évezredeken át összejött nép találkozása, az üdvözültek találkozása, az egy asztal lesz. Egy olyan asztal, amiről White Helen, amerikai író azt írja az ő gondolataiban, hogy Jézus Krisztus maga fog fölszolgálni. Jézus példázatai által, ilyen hasonlatai által, amelyekkel tanít, ott vannak tehát ezek az asztallal, az étkezéssel kapcsolatos esetek, példák, tanítások. És ezekből előjön, legalábbis itt a Lukács evangéliumában, amiből az ígét kivetítettük, előjönnek olyan dolgok, amik meglepőek tudnak lenni, amikor felnagyítjuk az olvasottakat. Mert a Biblia nem olyan könyv, amit gyorsan kell olvasni, hanem olyan könyv, amiben bele kell mélyedni, és elgondolkodni szinte minden egyes szaván, és ahogy az Úr Jézus Krisztus mondta, egy betű, egy pont, egy jotta, ezek mind fontosak. Nem mindegy, hogy van vessző, nincs vessző, van pont, vagy nincs pont. Mi tudjuk a mondat szerkesztés szabályaiból, hogy mennyire fontos az, hogy hogy áll össze egy mondat, és hogy abban minden fontos. Döntő tud lenni, ezért néhány ilyen háttér tényezővel szeretnék szolgálni ma este abból a beszédéből Jézusnak, amit a vacsoráról mondott el. Majd újból arra kérem a hallgatókat, hogy ha hazamegyünk, a Bibliából olvassuk el Lukács evangélium a 14. fejezetének a Nagy vacsora című fejezetét és annak környezetét, mert mindig a Bibliában egy részletet úgy tudunk igazán megérteni teljesen, hogyha az egész környezetet elolvassuk, hogy lássuk, hogy mi okból mondta vagy írta az író, amit írt, vagy mondott, és mi miatt, miért mondott, vagy írt valaki a Bibliába. Nos, a háttértényezők közül egy-két olyan tényező van, ami egyenesen és személyesen minket is érdekel. Jelentőségük ezeknek a tényezőknek nem múlt el az idővel együtt. Ma is van ilyen probléma, amit Jézus megjegyez, éppen azért, hogy legyen az utókor tanulságára. Mielőtt ezeket a tényezőket kivetíteném, el szeretném mondani, hogy Jézus körül szüntelen ott volt egy kategória hallgató, akik enyhén szólva gyanúsak nekünk. A farizeusok. Ezek olyan tanultabb zsidó réteg, akik úgymond szüntelen keresték a bajt, keresték a kifogást. Mindig ott voltak Jézus nyomába, és keresték, hogy mibe köthetnek bele. És Jézus mindig egy ilyen lenyűgöző nyugalommal és bölcsességgel tudta kezelni, sokszor lekezelni ezeket az embereket. És ugyanakkor adni egy olyan leckét nekik és a hozzá hasonlóknak, hogy az nekünk is jól fog. Ilyen értelemben az asztalba ülés, a vacsora apropóján Jézus elkezd beszélni a gőgösségről. És elmondja, hogy milyen nem szép dolog, hogyha valahova egy közös ebédre hívnak, akkor úgy megyünk, hogy egyenesen az első helyre üljünk. Persze, hogy ez lehet az elegáns viselkedésnek az egyik szabálya is, ami ugyebár már az ókorban szempont lehetett, de mindenek előtt volt egy ilyen lecke a farizeusoknak, amelyik sokszor, mint lecke, megismétlődött. Ugye emlékszünk, Máté jegyzi Jézusnak a hegyi beszédét. És ott írja azt, hogy, és ezekre célozott rá, akik utcán, utcasarkokon, amikor legtöbben járók elők voltak, akkor álltak ki imádkozni, hogy lássák. Mikor adakoztak, akkor megvárták, amíg a legnagyobb a tömeg, a körülöttük lévő tömeg, hogy kivegyik a sok pénzt és oda helyezzék. Tehát ezt hívjuk gőgösségnek. Egy olyan lelkiállapot, ha egyáltalán lehet annak nevezni, egy olyan magatartás, negatív magatartás forma, ami ördögi. Ha létezik eredendő bűn, akkor az eredendő bűn a büszkeség, a gőgösség. Feljebb hágok a magasságosnál, mondta Lucifer. Aki nem bírt magával, neki nem volt elég, hogy fő angyal, még többet akart. És van emberek közt is ilyen törekvés. A farizeusok ilyen emberek voltak, akik szüntelen szerettek volna egyre többre jutni, egyre magasabbra jutni, mindenkit lekezelni. Ezért voltak elkeseredett ellenfelei az Úr Jézus Krisztusnak, aki másként tudott népszerű lenni, tudott megnyerni emberi lelkeket magának. Másként. Nem gőgösen, nem büszkén viselte magát az emberek között. Az első hely keresése Jakab apostolnál, ami később, jó 50 évvel később, több mint 50 évvel később még mindig probléma volt, tanulmány alá kerül. És Jakab, aki az Úr Jézus Krisztus testvére volt, ő egy olyan levelet ír, amelyben helyet biztosít ennek. Ha bejön hozzátok egy fényes ruhás, aranygyűrűs, előkelőség, akkor ugye azt azonnal fogadjátok, és az első helyre viszitek. Ha megjön egy szerény ember, akkor azt megállítjátok, és azt mondjátok, hogy ott hátul, ott maradj. Mert van egy ilyen természetesség abban, ahogy kezeljük az embereket a külsejük szerint. A külsejük szerint. Lehet tudni Mátyás király életrajzából olyan alkalmakról, amikor beöltözött ugye egyébnek, mint ami volt, éppen azért, hogy valahogy nyilvánvalóvá váljon, hogy tényleg ez az emberi gyarlóság így működik. Hogy akkor, amikor királyi öltözetben jött, akkor másként fogadták. Amikor meg szerény vadászként, vagy ki tudja milyen álruhában jött, akkor megint másképpen fogad. Mert az ember ilyen szubjektív tud lenni. Mert az ember igazán esetenként nem igazi értékek vezérelik a magatartásában, a kapcsolataiban. Mindenképpen a gőgösség az egy olyan farizeusi magatartás, amit megutálhatunk nyugodtan. És ha van ilyen kísértésünk, akkor nyugodtan üzenhetünk hadat neki, a gögösségnek. Átellenben terem a szerénység. Olyan szépen nevezi a magyar nyelvünk a szerénységet erénynek. Erény. Semmit nem kell tenni érte. Nem kell feszíteni, nem kell könyökölni. A szerénység ilyen egyszerű, ilyen természetes. És ezért nemes. Ezért erény a szerénység. Jézusnak egyik legközismertebb tanítása így hangzik. Tanuljátok meg tőlem, hogy én szelíd és alázatos szívű vagyok. Ami elsősorban azt jelenti, gyerekek, hiányzik valami tőletek. Ezért mondta, tanuljátok meg tőlem. Kevés dologra mondta Jézus, hogy tanuljátok meg tőlem. Hagyta, hogy mi fedezzük fel, mi az, amit meg lehet tanulni tőle. Ránk bízta, hogy egyik-másik megnyilvánulását eltanuljuk, ahogy a mesterséget régen elloptuk. A mester mellett nem az volt a legfontos, amit ő mondott, s ahogy magyarázott, hanem az, ahogyan ellestük a mozdulatait, a megoldásait. És így a tanítvány a mester mellett sok mindent megtanulhatott. De erről, a szerénységről, a szelídségről, az alázatosságról, erről az Úr Jézus külön megnyilatkozott, és azt mondta, ezt föltétlenül tanuljátok meg tőlem. Hogy én szerény és szegény, illetve én szelíd és alázatos szívű vagyok. Az igazság az, hogy a szerénységre, még akkor is, ha van egy ilyen átkos genetikai örökségünk, ami mögé szívesen bújunk sokszor, és azt mondjuk, hát én ilyen vagyok, ilyen volt szegény édesapám is. És? Muszáj neked is olyannak lenni? Ha a rosszról van szó, akkor nem muszáj. Akkor ki lehet korrigálni? A nevelés, a neveltetés, a ráhatás segíthet ilyenkor. Nos, ha Jézus ezt kimondja, hogy tanuljátok meg tőlem, akkor azt jelenti, hogy létezik egy folyamat, amely által a gőgösből lehet szerény valaki. Nagyon érdekes a Biblia szójárása. Az a szó, amelyik eredetiben a szelídséget jelenti, Azt tudjátok, mit jelent? Szelídítést. Nagyon érdekes ez. Mert hogy ez a szelídségre jutás, amiről Jézus beszél, tanuljátok meg, ez szelídítés. Ez egyfajta idomítás. Nem találtam a kifejezést. Ahogyan a csikót, hogy be lehessen fogni, hogy lovagolni lehessen. Sok kínlódásba kerül. Biztos filmekben, ha nem egyéb láttuk, hogy mit jelent egy vadlónak a szelidítése. Mit jelent egy gonosz kutyának a megszelidítése. De lehet. És főleg lehet egy értelmes lénynek, amilyen az ember. Ezért mondja az Úr, hogy a gőgösség ellen van ez az ellenszer. Tanuljátok meg tőlem, hogy én szelíd és alázatos szívű vagyok. És az eredmény? Jézus beszél a tanításában a vacsoráról, amikor beérkezik a gőgös, és elvárja, hogy őt az első helyre, ha pedig nem invitálják, akkor elmegy ő az első helyre. Ne keressétek, mondja Jézus, az első helyeket, mert a végén megszégyenültök. Ha jön valaki, aki nálatoknál még fontosabb, akkor a házigazda szépen hátra tessék el, és azt mondja, ne haragudj, ez másnak a hely. És Jézus erre ilyen életszerűen rámutat. Csak meg kell állni, amikor olvassuk ezeket, és megemészteni, hogy mennyire értékek ezek. A keresztényi életet teszik ki, alakítják bennünk, ha egyáltalán foglalkozunk vele. Egy második háttértényező, mert erre a gőgösségre még visszatérünk. Jézus egy további tanításában megfordítja a dolgot, és azt üzeni idézőjelbe a farizeusoknak, hogy ahelyett, hogy mikor titeket meghívnak egy asztalba, keressétek az első helyeket, mi lenne, ha ti rendeznétek egy vacsorát? Mi lenne, ha ti áldoznátok és hívnátok másokat? Miért csak titeket hívjanak? Miért csak mások áldozzanak értetek? Miért gondoljátok, hogy csak ti vagytok fontosak, csak ti vagytok éhesek? De ha rendeztek egy vacsorát, akkor is vigyázzatok, hogy kit hívtok meg. Ez egy másik probléma, ami fordítva, ugye mint a gőgösség esetében, egy kicsit megfordítva az esetet, vesszük észre, mert itt is, ma is lehetnek problémáink. Mert hogy amikor rendezünk egy vacsorát, akkor legyünk őszintén, kit hívunk meg? A rokonokat, a barátokat, azok között is, ha lehet, az előkelőket. A fogyatékost nem annyira, pedig az is rokon, pedig az is. De azt nem annyira. És így tovább. Ebben a státutumban is, mint vendéglátó, a keresztény, a Krisztus követő meg kell tanulja a módját annak. Nálunk, adventista keresztényeknél gyakoroljuk a bibliai lábmosást urvacsorakor. És úgy elgondolkodtam, hogy készítettem ezt a tárgyat, hogy milyen sokszor előre tudjuk, és mindig ugyanazzal mosunk lábat. Mert hogy az hozzám való. Annak is olyan rangja van, mint nekem, nem fogok én akárkivel. Ha van ilyen, akinek van füle, hallja. Én hiszek abban, hogy Jézusnak ezzel a tovább lépésével, amiben arra tanít, hogy szervezzünk vacsorát, nem kimondottan egy ilyen rendezvény szervezésre akar megtanítani, hanem valami lelki értékekre akar juttatni. Mint amilyen a szánalom, mint amilyen a nagy lelkűség, Ha rendezel vacsorát, hívjad az éheseket, nem a jól lakottakat. Hívjad azokat, akiknek tényleg szükségük van, nem azok, akik eddig vannak tele. Jézus a sorok között ezt üzeni. Mert hogy ez egy olyan probléma, amelyik fonákul működik, és teret ad az önzésnek. Annak az önzésnek, hogy az én rangom, az én rangomhoz illők, stb. Ez egy ilyen lelki gyermekbetegség, amit le kellene, vagy mondjuk inkább ideje lenne legyőzni, leszokni. Jézus ezt ajánlja. Ő azért, hogy ne legyen félreértés, azt mondja végül is, hogyha tényleg szervezel egy ilyen vacsorát, akkor hívd meg a szegényeket, a csonkákat, bonkákat. Pont így írja le az evangélium. És van Jézusnak egy filozófiája, amit szóvá tesz. Azt mondja, ez azért szükséges, hogy hívjál szegényeket és ne gazdagokat, hogy hívjál utolsókat és nem elsőket. Azért fontos, hogy mutasd meg, vagy hogy győződj meg te magad, hogy nem vársz viszonzást. Ez egy nagyon érdekes gondolata Jézusnak. Ez az élet filozófia, hogy segítek, mert majd ő is segít. Ez így nem keresztényi. Sajnos Erdélyben van ilyen, hogy óriási lakodalmakat rendeznek, ugye esküvői alkalmakat. Nem ez a sajnos, ez rendben van. Hanem az a sajnos, hogy mikor megkapod a meghívót, akkor leül a család, egy kicsit a pénztárcába kutat, és azt mondja, hogy hát ide el kell menjünk, mert tartozunk. Tényleg? A másikhoz nem kell elmenni? Mert oda nem tartozol? Értjük? Jézus így gondolkodik. A nagy lelkűség nem az, hogy kaptad a 8000-et és visszaviszed a 8000-et. Nem ez a 8, nem ez a nagy lelkűség. Hívjad a szegényeket, és vendégeld meg úgy, hogy tudod, hogy soha nem tudja majd viszonyozni. Ez a nemes lelkűség. Ez az, amire Jézus nevelni akar. Ne várd a jutalmat. A nagy lelkűség Jézus Krisztus szerint egy óriási befektetés. A nagy lelkűség. Tudjátok, mi a mennyországba való belépés kritériuma? Éhes voltam, és ennem adtatok. Ez. Nem, hogy tartoztunk, vagy nem tartoztunk. Ha valakinek enni adtunk, annak megvan, valahol nyoma van. Igen. A kérdés, ami felvetődik, az, hogy lehet-e ilyen banális dolgoknak jelentősége üdvösség tekintetében? Ez egy jó kérdés. Mert ezek nem ilyen jellem, szentség, nem ilyen apróságok. Kit hívunk meg, kit nem hívunk meg, hova ülünk, hova nem. Ezek olyan részletkérdése, apróságoknak látjuk. Vajon lehetnek ezek üdvösség kérdése? Igen, lehetnek. Azért, mert ezek a megnyilvánulások, ezek a banális megnyilvánulások mélyről jönnek. Onnan bentről. Onnan származnak, mondja az apostol. A borzalmas dolgok onnan származnak. Először kicsi bűnök, aztán megnőnek, aztán óriások lesznek, és ellenállhatatlanok. A harmadik tényezőnél egy kicsit többet kell megálljunk, mert az az önvizsgálat. Jézus úgy ebben a hely, az igei helyben, a Lukács evangéliumában, de más evangéliumban még más alkalom is meg van jegyezve ebben az összefüggésben, önvizsgálatra szólít fel. Vacsora kérdésben, hogy úgy mondjuk. Igen, vacsora kérdésben, ebben a hasonlatban, amiben Jézus föltárja az ő tanítását, lehetünk olyanok, akiket hívtak vacsorára, és lehetünk azok, akik mi hívtunk másokat vacsorára, erről már beszéltünk. De mi van azzal, hogyha hívnak, és megyünk, vagy visszautasítjuk? Jézus erről is tanítást adott. Van egy olyan fejezet itt Lukácsnál, amelyik beszél a nagy lakomáról, a király nagy lakomájáról. És ennek a ez a jelképe annak a nagy vacsorának, ami a mennyben van, és ami az üdvösség lakomája. Arra hívja az Úr a világot. Kiküldte a meghívókat, a szolgáit elküldte, hogy mondják, hogy készül, és amikor minden készen volt, akkor még egyszer kiküldte a szolgáit, és a szolgái kimentek, és a hivatalosoknak még egyszer megerősítették, már minden készen van, gyertek. És most jön a nagy meglepetés. Jézus beszél arról, hogy harmadik státutumban, harmadik pozícióban tévedhetünk mélységesen. Úgy, hogy a nagy király meghívott, és amikor minden készen volna, mi elkezdünk érvelni, ahogy a magyar ember mondja, a jó kifogás sose rossz. Azt találjuk az evangéliumban, hogy egyik meghívott, azt mondta, jaj, úgy szerettem volna elmenni, annyit készültem, de tudod, vettem egy szántóföldet, és éppen ma kell menjek, hogy megnézem. Mondd meg a te uradnak, mondta a szolgának, hogy ma nem tudok elmenni. Így vannak eltemetve a mi életünkbe a halogatás ördögei. Aki a birtokára ad többet, mint az Úristen hívására, az van itt benne. Erre figyelmeztet az Úr, hogy ő mindent elvégzett, ő mindent elkészített, ne odázd el, ne legyen semmi annál fontosabb, mert nem itt a vége. A második úgy érvelt, hogy feleséget vettem, a harmadik, hogy iga ökröket vásároltam, és ki kell próbáljam. Szóval lehet a család az akadály, lehet a birtok az akadály, lehet a munka az akadály, amiért azt mondjuk, hát én szeretnék az Úrnak szolgálni, de. És az Úr Jézus felfedi ezeket, mint aki tudja, hogy ezek a sorsunkba belegázolnak. Ezek a kifogások, ezek nem működnek. Ments ki engem, mondta mindegyik. Egy szolga nem tud kimenteni. Egy szolga csak közvetíteni tudja az ő urának az üzenetét, és ennyi. Nincs mentsége, akarja mondani Jézus. Annak, akinek fontosabb a munkája, fontosabb a családja, fontosabb a birtoka, annak nincs mentsége. Igen, önvizsgálatra van szükség. Önvizsgálatra van szükség a mentegetőzőknek még akkor is, hogyha nagy nehezen ráveszi magát, vagy néha ráveszi magát. Tudjátok, hogy a legtöbb olyan keresztény létezik, aki háromszor megy templomba egy évben? A legtöbb ilyen létezik. Én Marosvásárhelyen nőttem fel, és aki ismeri Marosvásárhelyt, van egy nagy református templom, a vártemplom, egy korábbi, régebbi várba működik ez a templom. És ott sokáig szolgált Horváth Levente barátom, lelkész, most Kolozsváron van egy jó ideje, de segéd lelkészként ott kezdte, majd lelkészként Fülöp Dénes mellett szolgált egy jó ideig, és a barátságunk révén én el mentem az ő alkalmaira, amikor prédikált. És legtöbb ilyen alkalom hétköznapi esti istentiszteletek voltak, este 6-tól volt egy ilyen 20 perces rövid elmélkedése. Nagyon jól prédikált, nagyon érdekes, egy ilyen fiatalos stílus, nagyon szerettem, és úgy jól egyeztem vele. És olyan keserű volt neki is, és nekem is, hogy az a gyülekezet, amely 8000 lelket számlál, papíron annyi van, akik a vártemlóhoz tartoznak. Minden ilyen istentiszteleten ennyien voltak, ahányan ezen a része. Ennyien volt. Marosvásárhely 160 ezer lakos. Igen, önvizsgálatra van szükség, mert nehezen vesszük rá magunkat, hogy szakítsunk időt. Biztos tudta az Úr, csak nem szaporította, hogy nem csak a család tud meggátolni, nem csak a munka tud meggátolni, nem csak a birtok tud meggátolni, hanem ő felsége az idő. Nincs időm. A legtöbb ember ezzel érvel. Ezzel? Eszembe jut, hogy egy fehér európai látogat el Afrikába tanítani civilizációt az ottaniaknak, és egy kapuban ülő négernek elkezd mondani dolgokat a civilizációról, és mesélni Európáról, és a tudományról, és a kultúráról, és a mindenféléről, amit gyártani tudunk, és úgy, és közben kivette a zsebéből a zseborrát, és mutatta. Láttál? Nem láttam soha. És elmesélte, hogy hogy mutatja az időt, hogy hány óra van, és minden, és hogy hol gyártják, hogy svájci óra, és elkezdett mondani rengeteg dolgot az európai civilizációról. És amikor befejezte, akkor az öreg néger azt mondta, most már tudom. Nektek van órátok, nekünk van időnk. Ha csak akkor, amikor időnk van, ha csak úgy, hogy pipáljuk ki azt is, hogy elmentünk az Urat meghallgatni, akkor ott érdemes megállni, érdemes meggondolni a dolgainkat. Jézus kitér, azért vezettem be ezt, mert kitér arra, hogy a vendégek, akik eljöttek egy ilyen lakomára, szépen leültek, beültek az asztalba, és a végén bejött a király, aki hívta a fiának a nagy ünnepére a hivatalosokat. És végig nézte, vizsgálta őket. És megakadt a szeme egy olyanon, akinek nem volt egyenruhája. És oda ment, és halkan megkérdezte, te hogy jöttél így ide? Hogy jöttél te ide? Nézd meg, mindenki, hogy van felöltözve. Hogy jöttél ide, mikor neked nincs mennyegzői ruhád? Ez egy olyan példabeszéd, ami rámutat a Jézus Krisztus engesztelése fontosságára. A Jelenések könyvében olvassuk, hogy az Úr Jézus Krisztus igazsága az olyan, mint egy ruha, amit ránk ad. A proféta írja, ahogyan az egyik látomásában a főpapot álmodta, látta, aki szennyes ruhával állt a szolgálatába az Úristen előtt, és mellette a sátánt, aki vádolta, hogy ez miféle főpap, ilyen, meg olyan, meg amolyan. És egyszer megjelenik az Úr, elhallgattatja a sátánt, és mit mond? Azt mondja a szolgáknak, vessétek le róla a ruhát, a szennyes ruhát, és öltöztessétek fel őt tiszta fehér ruhába. A megbocsátás, a kegyelem kiáradása Krisztustól ezt jelenti. Amikor mint egy szennyest újba tesznek minket. A megbocsátás az, amikor eltávolítják tőlünk a múltunkat, a szokásainkat, de nem csak, hanem újat adnak ránk. Ez az új ruha, ez az új jellem, ez az új stílus, ez az új irány, ez az új hit, amit fontos megnyerni. Legtöbb esetben a keresztények úgy lesznek keresztények, hogy amikor még nem tudnak róla, mások döntenek felőle, hogy keresztény legyen. És elhelyezik egy olyan egyházba, amelyet ő nem választ soha. Pedig mielőtt valaki Isten gyermekévé válik, szükséges a személyes hozzáállás. Mert Frigyről van szó, szövetségről. Nem lehet egy mennyasszonyt úgy odaadni, hogy kész, írd a nevedre, fogd be a szád. Nem lehet így. Megkérdezni akarod? És hang, mindenki elhallgat, amikor mondja a mennyasszony. Igen. Kell az igen. Nem lehet az ember úgy keresztény, hogy senki meg nem kérdi őt. Vagy miért volna egy katari gyermek, fiúcska, miért volna átkozott egy életre, ameddig öngyilkos merénylő lesz, csak azért, mert ott Katarba született. Miért? Valaki azt is állítja, hogy jogilag támadható a gyermekkeresztség. Mert mindenkinek a jó Istentől adott joga van megválasztani azt, hogy igen vagy nem, megválasztani azt, hogy jobbra vagy balra megy. Mindenkinek joga van. Még a jó Isten sem gátol meg benne. Azt mondja, elődbe adtam az életet és a halált. Te választasz. De nem azt mondja, hogy válaszd, amelyiket akarod, hanem azt mondja, hogy válaszd az életet. Olyan jó ő, hogy mindig akkor és úgy szólít meg, ahogyan a legnagyobb szükségünk van, és ahogy a legbölcsebb. Ezt teszi ma este is. Ránk kérdez, és nem azt mondja, hogy rád bízom, aztán valamit kezdjél magaddal, hanem pontosan megmondja, hogy ma este mit kell tenni. Hogy meg kell szakítani a gőgösségnek az útját az én életembe, hogy el kell fogadni azt a szerény utat, amelyet tőle tudunk megtanulni, hogy meg kell szerezni azt az új jellemet, amely olyan, mint egy ruha, a tiszta jellemet, amely az engedelmes embernek az élete. A krisztusi élet, ezt meg kell szerezni ahhoz, hogy az ember Krisztusszerű legyen. További önvizsgálat, amint mondottuk, a mennyegzői ruha kérdése, amelyik ez a személyre szabást helyezi a figyelmébe az embernek. Hogy nem úgy általában fontos kereszténynek lenni, hanem úgy, hogy én vagyok ilyen. Kifogásaink vannak szinte mindenkinek, mindenki irányába. Mikor találkozik két barát, és azt mondja, hú, rélem láttam, hogy megöregedtünk, főleg te. Ez így működik. Ez így működik. Mindig másnál könnyebben és hamarabb meglátjuk a hibát, mint saját magunknál. Pedig a bölcs önvizsgálat azt jelenti, hogy nézz a tükörbe. Boldog embernek nevezi Jakab azt, aki beletekint az Isten törvényébe, mint egy tükörbe, és abban meglátja őt úgy, ahogy van. Nem a másikat. Ha a másikat látod meg, ha a másikot igazítod, ő jár jól, de te? Jézus ezért szabja személyre, és azt mondja, hogy te egyedül vagy ilyen. Hozzád hasonló nincs. Te azon legyél, hogy legyen mennyegzői ruhád. Hogy felelj meg a mennyországnak. És az utolsó gondolat, egy további önvizsgálati gondolat, egy kérdés. Ennek a függvényében, amit ma este beszéltünk, a vacsora, mint vendég, mint vendéglátó, mint hivatalos, mint mentegetőző. Valahogy, mintha választás elé állít ez az este minket, és megkérdi az Úr, te tudod, ki vagy? Ezek közül feltaláltad, melyik vagy te? A Jézus Krisztus tanításai között te melyik vagy? A gőgös? A visszautasító? Akinek nincs ruhája? Vagy melyik vagy? Van egy kategória, amit eddig nem említettünk. Sokak számára a Biblia kommentátorok közül nem is lényeges, nem is térnek ki rá. A szolgák. Nincs nevük, nincs jelentőségük. Ők, ha küldenek, mennek, ha nem, maradnak. A szolgák. Ha nem vagy előkelőség, ha nem vagy bizottsági tag, presbitérium tag, akkor marad, hogy legyél szolga. Az Úr nem azt nézi, hogy mi a rang, hanem a hűség. Tudom, hogy a hűségre nézel, mondja a Biblia egyik helyen. Pontosan nem tudom, hogy hol. De mondja, tudom, hogy a hűségre nézel. Mint szolga, mint Úr, amilyen vagy, aki vagy, a hűség. Ez az, amit az Úr elvár. Hogy nagy lelkűek tudunk lenni, mert megtanultuk az Úrtól. Ez jó dolog. De a szolga helyét kifoglalja el. Legtöbb közülünk ebben a helyzetben vagyunk. Ami történik itt Újfehértón, naponta csörög a telefonom, keresnek otthon, nem tudják, ugye az ismerősök, mindenki nem tudja, csak a közeliek, hogy hol vagyok. És akkor, amikor elmondom, hogy ezen a héten sajnos nem tudok segíteni, nem tudok, mert Magyarországon vagyok, és elmondom, hogy mi a helyzet, hogy itt vagyok. Hát persze, senki nem tud róla, itt ez a város is, csak egy nagyon kevés hányada tudta meg, hogy itt mi zajlik, hogy itt az Úr Jézus az ő üzenetét küldi. Szerényen mondom, nem azért, mert ki vagyok, hanem azért, mert az Úr az ő gondviselésére egy kockát ide helyezett, hogy ez a 10 nap legyen a ti ajándékotok az ő részéről. Az, amikor elvehetjük az ajándékot. Mert tudjátok, az ajándék akármilyen drága, akármilyen szép, be van csomagolva úgy, ahogy a marketingnek a minden elve szabálya, diktálja, a masni is szépen szabályszerűen meg van kötve, és még mindig nem ajándék, csak akkor ajándék, amikor mosolyogva átadod, és mosolyogva átveszik. Én láttam olyan édesanyát, aki bepakolt vidéken házi tojást, nagy palack házi tejet, egy jó adag, hogy mondjátok ti, sárgarépát, frissen szedve a kertből, gyümölcsöt, mindenféle finomságot a kertjéből, az udvarából, és elment a drága lányához. A negyediken lakott. Csöngetett, és nézett föl. Látta, hogy a függöny megmozdult. Jön. Jön a lányom. Aztán eltett 1 perc, 2 perc, semmi. Még egyszer csengetett, most már aggodva. Megint eltett 2 perc, még csengetett egyszer, és nem jött. És visszatért a telekosárral. A lányom nem akarta az ajándékomat. El tudod képzelni, mit érez az Úr ilyenkor? Amikor elkezdjük a régi nótát, hogy ha nem volna ez a feleségem, akkor én szent lennék. Ha nem ez volna a főnököm, akkor én szuperember lennék. Ha időm volna, ha lehetőségem volna, és ezek mind kifogások, visszautasítjuk azt, ami a miénk lehet. Ezért volt Jézusnak fontos elmondani ezeket. Hogy tanuljunk ezekből a sorokból, és olvassuk ki a sorok közül is mindazokat a tanúságokat, amik minket keresztényekké, de legalább nagybetűs emberekké tehet. És én ezt kívánom magamnak is, és kedves minnyájatoknak. Ma estére is hoztam egy érdekes verszakot, én nem ismerem ezt a költőt, de valahogy ugye a lélek adta, amiközben kerestem az emlékezetemben, mert nagy versbarát vagyok, és sokat ismerek ilyen téren, de én ezt a költőt nem hallottam, ha valaki többet tud nálamnál róla, majd a szünetbe mondja el nekem, legyen szíves. Betko András, Tied a dicsőség című versében ezt mondja. Mi atyánk, de gyarlók vagyunk mi emberek. Ha elragad minket híjúság fergetek, esztelenül futunk csalók a fény felé, s ha keblünk gőgős vágyait elérheti, tapsolunk magunknak, s ezt várjuk másiktól. Bár utunk fekete, becstelen mocsoktól, bár könnyeket, vért fakasztott a gőgösség, mi csak zúgjuk, győztünk, miénk a dicsőség. Engem lenyűgözött a verse, úgy kezdődik, hogy tiéd a dicsőség. A mi atyánk zeng vissza ebben a kezdetben, és a végén kiderül, hogy az ember ki sajátítja ezt. Hogy az ember ezt találja ki magának, ebben ringatja magát, hogy miénk a dicsőség. Mi egy ilyen emberiség között kell, hogy megéljük a Krisztus közelségünket, és ebben kívánok sikert és áldást mindenkinek, akik ma este hallgattuk az Úr igéjét az ő kegyelme által. Amen. Imádkozzunk. Égi atyánk, újból a te ígédért mondunk hálát, lenyűgöz a te beszéded és a te bölcsességed, ahogyan meglátsz bennünket úgy, amint vagyunk, ahogyan kiismerhetjük saját magunkat úgy, ahogyan te látsz, és ahogyan megszólítasz és felkínálod a szükséges megoldásokat. Köszönjük neked, édesatyánk, hogy ma este így jöttél hozzánk. Fiad az Úr Jézus Krisztus élő beszéde által felkutattad a mi életünket. Csak arra kérünk, hogy továbbra is a te lelked által és a te ígédnek világosságával tartsál bennünket szem előtt. Nevelj bennünket a te országod számára, és így alkalmasakká, hogy megszabaduljunk emberi mi voltunktól, megszabaduljunk a gőgös önmagunktól, és tanuljuk meg a szelítséget és az alázatot drága Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Légy segítségünkre, hogy megszerezzük a szükségeseket, hogy felöltsük az új jellemet, amely az engedelmesség által lehet a miénk, és ilyen értelemben áldjál meg egyenként, és áldjál meg együtt, szeretteinkkel együtt, népünkkel együtt. Segíts, hogy így közeledjünk a cél felé és te feléd, hallgassál meg a mennyekből, és légy irgalmas hozzánk, szükségünk szerint mindegyikünkkel. S ha van közöttünk, aki különös bajjal küszködik, akiknek aggodalmuk, kérdésük van. Te, aki mindenek fölött vagy, adj választ, és adj bölcsességet, adj türelmet és segítséget az ő bízalma szerint, és a te jó akaratod szerint. Kérünk tégedet, hogy holnapra is készíts fel szívünket, hogy továbbra is hallgassunk tégedet, ne csak fülünkkel, hanem egész lényünkkel. Kövessünk téged, még nappal van, még időnk van, még be nem sötétedik az élet számunkra is, és könyörgünk, hallgassál meg. Felettébb, mint ahogy kérjük, te, aki ismered szükségeinket, add meg mindazt, ami javunkat szolgálja, drága Úrunk, az Úr Jézus Krisztus nevében. Amen.